Köszöntjük a hallgatóinkat itt a Kulturaliban, a Rádió Cafén. Mezei Dániel és Pár Júlcsi fog ismét beszélgetni.
De nem egymással.
Nem, csak egymással.
Megbeszélgessünk egymással?
Hát szerintem biztos, hogy te is tudsz ez a témához kapcsolódni, ami ma elő fog bújni a tarsolyunkból.
Mesékről lesz szó. Én mondjuk fiatalkoromban állítólag népmesék terén nem voltam gyenge. Ez a saját
ihletésű. Úgy érzed, hogy ez a korral
így... Saját ihletésű népmesék. Tehát a szüleim szerint elég élénk volt a fantáziám. De mondjuk ebben a bátyám volt a mindenek tudója, mert ő egyszer úgy jött haza, képzétek el. Bemutassuk a vendéget, szerinted?
Abszolút, hogyha már így megszólítottál minket, akkor a hallgatók is tudják, hogy kivel rötyögünk itt a háttérben. Klici Szabad Boglárka, néprajzkutató, mesemondó, Meseszó Egyesület elnöke a mai vendégünk. Szia Bogi, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Sziasztok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Engem nagyon érdekel, hogy hogy jött haza a bátyám.
Igen, hazajött egyszer, mi Budán laktunk, és hazajött, és nagyon késett, és valami edzésem volt, talán nem tudom, és elmondta a édesapámnak, hogy nézd, fölborult a 29-es busz, és neki az ablakon kellett kimásznia, és hatalmas baleset volt, és ezt mindenki el is hitte.
De hát ez majdnem egy hétfejű sárkány, nem? Ez a felborult
29-es
busz.
Ugye próbáltak a szüleim utána érni, hogy na de mi történt? Kiderült, hogy nem volt baleset. Csak
tehát a, tulajdonképpen a fantáziait testet töltött.
Igen, fiatal volt még, fiatal volt még.
De valahogy az élő gyakorlatban is így működik ez, hogy a minket ért élményekből elkezd összeszövetelődni egy népmese, vagy?
Valami elkezd, de az nem népmese, viszont az nagyon fontos. Mostanában ezt a példát szoktam hozni, egy Walter Fischer nevű amerikai kommunikáció elmélet kutató, nagyon sok mindent írt a történetekről, de a fő mondandójának az a lényege, hogy minden, tehát az emberi agy, meg az ember, mint biológiai lény úgy van beprogramozva, vagy megalkotva, vagy megteremtve, hogy minden információ, tényt felülír egy jó történet. Tehát nem véletlen az, hogyha most direkt nem mondok márkát, de hogyha egy üdítőt vagy egy mosóport el szeretne valaki adni, akkor nem az összetevőket fogja felsorolni, és hogy kimutatás, hogy mennyit adtunk el, és miért vagyunk jobbak, hanem egy koszos kisfiú beszalad az anyukájához, és azt mondja, hogy anya, most ki a ruhám, és kimossa, és megölelik egymást. Tehát így élünk mi emberek, hogy a történetek, egyrészt a történetek mentén fogalmazzuk meg önmagunkat, és a bátyád szerintem nagyon jól csinálta, mert érzelmeket keltett. Tehát az
de elég sokra vitte egyébként.
Na látod.
Filozófus lett. Bocsánat, hogy közbevágok, de amit mondasz, az azért nagyon igaz, mert például a politikai kommunikációban is a narratíva alkotás és a történetmesélés az, ami a kommunikációs elemként a leginkább hat. Tehát akkor, amikor mi olvasgatjuk a különböző online magazinokat, és látjuk, hogy ki hogyan tárol bizonyos történeteket, valahol az is ez.
Így van, és ez abszolút igaz lehet, vagy működik ez a gondolat a népmesékre, vagy a hagyományos történetekre vonatkoztatva is, hogy hatalmas a felelőssége a kortárs mesemondónak abban, hogy mit csinál, amikor elmond egy történetet, hogyan mondja el, mit közvetít egyáltalán a jelenlétével, a szavaival, a mondani valójával. Számomra nagyon-nagyon fontos, hogy azt az örökséget, amit a hagyományainkból, a múltból, az idős mesterektől kapunk, vagy hozunk, azt ne, tehát a jó részeit tartsuk meg, és ebből van hál' Istennek több, de hogy mindenképpen reflektáljunk arra, ami ma van, és ami körülöttünk van. Úgyhogy ennek a művészi ágnak a magját megtartsuk.
Nem tudom, egyébként engem hallottam többször mesemondót úgy, hogy próbált aktualizálni, próbált a mai kor nyelvén is megszólalni, de közben azért megvolt a régi történet. Nekem az egy kicsit furcsa. Vagy lehet, hogy csak engem zavar?
És akkor lehet, hogy ehhez kapcsolódik az én kérdésem is, hogy megragadta a fülemet az, hogy kortárs mesemondó. Hogy ez egy más kategória, mint a mesemondó? Tehát, hogy itt is be tudunk műfajokat? Vagy...
Jaj, hát ez egy nagyon-nagyon bonyolult kérdés, mert hogyha mostanában Skóciáról gondolkodok, mert ősszel menni fogok Skóciába, és egyáltalán, hogyha ott felteszik ezt a kérdést, hogy tehát egyrészt nincs ilyen szavuk, hogy mesemondó, mesemondó, hanem történetmondó, és akkor az az egész úgy egyben.
Storytelling.
Igen, storyteller. És
de érdekes, hogy ez is politikai kommunikációs kifejezés, bocsánat.
Persze. A storytelling.
Hát igen.
A kommunikációs kifejezés.
Ha hiszitek, ha nem, a népmesemondás storytelling. Tehát, hogy a népmesemondás, ugye a storytellingnek van egy nagy halmaza, most mutogatok, de ezt az emberek nem fogják látni, tehát egy hatalmas nagy buborékot, ha elképzelünk, a storytelling abban minden, ami történetmondás. És ugye ebben van a szűkebb értelembe vett storytelling, az az oral, ugye, amikor csak szóban mondjuk el, de egy indiai tánc, most nem tudom azokat a sokféle típust, amikor ugye nem beszél a storyteller, de egy kézmozdulattal, egy pillantással, egy ritmussal egy történetet mond el, egy ilyet pont láttam 3 hete Rómában, és lenyűgözött az, hogy a hölgy, tehát így mutatta a kezével, hogy ez a bika, ez a kígyó, ezt ott az emberek tudják dekódolni egy-egy kézmozdulatot. Tehát, hogy vagy a magyar anyagra gondolunk a Benevendel tánccal. Tehát, hogy egy tánccal egy történetet mondunk el. Ez ugye a nagyobb, tágabb halmaz. Hogyha leszűkül az egész történet, akkor mármint, hogy ez a történet, nem maga a történet, akkor a szóbeli megformálási storytelling, és ezen belül egy kisebb halmaz a népmesemondás, és ez teljesen rendben van. Tehát én úgy gondolom, hogy nem szeretném, hogyha abba az irányba menne itthon a közbeszéd, hogy a storytelling az egy szitok szó. A storytelling lehet nagyon sok minden, ez így van. Ez olyan, mint ha azt mondanánk, hogy tánc, tehát táncművész, és egy profi néptáncos is táncművész, meg egy tangó táncos is táncművész, tehát gyakorlatilag a
teljes paletta. Így tehát, van. Hogy ez egy széles spektrum. Ezt szerintem mi tudjuk értelmezni, de hogy aki mondjuk meghallja azt a szót, hogy mesemondó, az például nekem gyerekként a mesemondó az egyik ilyen kedvenc ilyen filmes sorozatom volt. Nem tudom, hogy emlékeznek-e a hallgatók rá. Egy szuper Anthony Minghella rendezésében egy ilyen nagyon izgalmas, főként kelt a meséket, meg germán meséket feldolgozó élő szereplős mesefilm sorozat volt, de hogyha a magyar kontextusban nézünk, akkor mindenképpen egy szalmak alapos, bajszos idős bácsit vizualizálunk a mesemondó szerepére, vagy Szabó Gyulát, a magyar népmesék mesélőjét. Tehát az, hogy kortárs mesemondó, az például nekem egy fehér folt jelenleg.
Én nem szeretném itt definiálni, én inkább, hogy mondjam, szeretek kérdezni, meg így nézőpontokat ütköztetni, nem biztos, hogy akarom definiálni azt, hogy mi az, hogy kortárs mesemondó, lehet, hogy az én fejemben van valami erről, de az biztos, hogy hatalmas a felelőssége mindenkinek, aki kultúrával foglalkozik, és használja azt a szót, hogy mesemondó, hogy például milyen vizuális ábrázolást tesz ehhez. Például, amikor egy könyvet teszel oda, akkor már egyből az írásbeliség, vagy egy fotel, ahol valaki olvas, egyből az írásbeliség jön be a képbe, hogy ott valaki felolvas egy adott betűsort, ami szintén teljesen ennyi van, tehát nem akarok ez ellen hangolni senkit, csak szerintem nagyon fontos azt látni, hogy régen is szóban éltek a történetek, szóban is éltek, és hogy manapság is lehet valaki mesemondó úgy, sőt, szerintem úgy igazán mesemondó, hogyha fejből mesél. De az, hogy igen, egy idős bácsi, akinek bajsza van, hát igen, volt egy ilyen európai felmérés, hogy pár évvel ezelőtt, hogy ki a mesemondó, és az jött ki, hogy ez a Federation for European Storytelling szervezte ezt a felmérést, hogy a mesemondó az egy 50 pluszos nő.
Európában.
Akkor mi okay. Sajnos.
Ez most csak az én fejemből pattant ki, de hogy igen, valóban nem antipéldát akartam inkább hozni a mesemondásra, hanem így akkor azt a kérdést feltenni, hogy ki ma Magyarországon egy mesemondó? Ki számít annak?
Egy gondolatom lehet?
Persze.
Mielőtt erre válaszolsz, hogy mennyire zavarja a mesemondást, a klasszikus mesemondást, annak ellenére, hogy te nem akarsz fogalmat alkotni, de azért van egy erős képet, gondolom. A nagyon népszerű, mondjuk a szitkomok, vagy a ez ugye, ezek a fajta agymenők és hasonló tévésorozatok, illetve egy stand-up comedy, ahol ugye elvileg történetmesélés zajlik, de egy végtelenül töredezett formában, kiélezett formában, hogy ez bezavaró, vagy ezt is lehet a mesemondáshoz sorolni?
Vannak dolgok, most csak a stand-upnál maradok, mert a másikat nem nagyon is. Szitkom az ugye a Jó barátok, meg ilyenek.
A Jó
ugye?
Barátok,
igen. Ilyesmi. Szóval inkább maradnék a stand-upnál, mert az nem egy, tehát az egyemberes, mint a mesemondás, ez benne a hasonló mondjuk a stand-up és a mesemondás mm-hmm. között. Az, hogy mennyire van megírva, mondjuk egy stand-uposnak a szövege, én úgy tudom, hogy ők írnak szkripteket, ezt a mai mesemondóknál, akiket én ismerek, mesemondója válogatja. Tehát én például hallás után tanulok, nem írok szkriptet, de akkor írok ugye jegyzetet, vagy más néven szkriptet, vagy ilyen
támpontokat,
igen, vázlatokat, amikor nem folklórral dolgozom, mert én mondok saját történetet is, sőt a stand-upot is kipróbáltam egyszer, és azt mondtam, hogy soha többet.
Nem jött ki a csattanó, vagy miért?
Nem, én magammal nagyon meg voltam elégedve.
Csak most senki
lehet,
nem nevetett.
Lehet nagyképűen hangzik maga a helyzet, de azt mondták, hogy nem jó helyre mentem. Aha. Egyébként, aki vezette az egészet, egy nagyon kedves, híres fiatal stand-upos, oda jött a végén, hogy hát jönnöm kéne nevezni a Duma Színháznak a tehetségkutatójára. Mindegy, az nem tetszett, elmondom, mi nem tetszett, nagyon sok minden tetszett. Az est elején az autizmussal példálóztak, viccet csináltak belőle. Tehát ez nekem egy olyan dolog.
Nagyon sok határterületet érint, ami esetleg sérthet másokat, vagy
hát nem, hogy tudja, hát szélsőségig tolt.
Igen, tehát
hogy
ugye a groteszk oltárán viszonylag sok emberi érték, vagy
még nem is a politikai poénok, mert olyanok is voltak, hanem például a tájnyelv. Én erre nagyon érzékeny vagyok. Volt egy hölgy, aki elmondott ugye 4 perc volt az időkeret, nagyon jó történetet, és mindegy, egy orvosi rendelőbe játszódott az ő története, és az egyetlen alkalom, amikor a tájnyelvre váltott, az volt, amikor a buta munkás, tehát egy buta karaktert akart megjeleníteni. És én úgy gondolom, hogy a mai mesemondóknak, és egyébként szerintem mindenkinek, aki beszéddel foglalkozik, felelőssége az, hogy a tájnyelvet azt valahogy válasszuk el, vagy legalább törekedjünk rá a tanulatlan buta, tehát hogy ne legyen a tanulatlanság szinonimája, és ne legyen a műparaszt szinonimája se az, hogy valaki tájnyelven beszél, mert ebben a kontextusban az volt. Lehet, hogy ő nem direkt...
Tájszólásra gondolsz.
Igen, tájnyelv, tájszólás, igen.
De egyébként ebben szerintem az MTV eltett a legtöbbet, hogy a Rejsz András nevű időjös tanár,
aki
nagyon ékes tájszólásban beszél.
Igen,
ő egy általa szerintem nagyon sokan elfogadták ezt. Tehát az azt szerintem, hogy nagyon, nem tudom, véletlen volt, hogy szándékos, akkor még ott dolgoztam, de hogy ez azt szerintem egy nagyon nagy lépés volt, hogy egyszer csak ott volt egy ember, kitájszólásban egyébként nagyon jó
szakmához értően. És egy kulturális tevékenységet folytat.
Lehetne ez még jobb.
Lehet, hogy nem értetted meg az előbb, amire gondoltam, bocsánat, hogy maradok ennél, mert tényleg érdekel, hogy én arra gondolok, hogy a történetmesélés, vagy a mesélés, az általában egy kerek egész, organikus. De hogy a mai divatos sorozatokban, vagy éppen a humoristáknál egy töredezett formában jelenik meg, hogy a töredezettség mennyire zavaró a mesélőnek.
Csak összehasonlítani tudom a kettőt, de lehet én sem értem pontosan a kérdést. Ugye a stand-upnál az van, hogy kicsi, rövid történetek, és mindig csattanó, és akkor tehát nagyon gyors egyrészt a tempója, szinte fel nincs ideje az embernek arra, hogy egy kicsit megnyugodjon a poénok után, de
igen,
nagyon fontos...
Egyes tételek nem feltétlenül szervesülnek egymáshoz.
Van,
szeretnek nevetni az emberek, tehát fontos az embereknek, hogy, és a stand-up egyébként erre teljesen jó, szóval én nem akarom lehúzni a stand-uposokat. A mesemondásnál szerintem a legfőbb különbség a stand-uppal összehasonlítva a cél, mert a mesemondásnak egyik célja lehet a szórakoztatás, de talán egy komolyabb, vagy egy fontosabb célja a gyönyörködtetés. Tehát úgy, mint ahogy elmegyünk egy színházba, vagy meghallgatunk a kedvenc dalunkat, amikor meghallgatjuk, és van olyan, vagy hát nem tudom, hogy veletek van olyan, de hogy meghallgatsz valamit, és kicsordul a könnyed, mert elérzéke, mert ez a művészet. És ugyanezt tudják a mesék is, tehát nem kell annak mindig viccesnek lennie. Nekem voltak ilyen olyan mesehallgatói, vagy történethallgatói élményeim, tényleg legutóbb Rómában egy 19 éves fiatal lány egy saját maga életéről egy 20 perces valamit adott elő, és végigbőgtem az egészet. Tehát, hogy tudja ezt, a mesemondás tudja azt, mint a színház, tudja azt, mint egy jó táncos darab, vagy mint egy szép ének, tehát művészet, ezt hangsúlyoznám ki, és közösségteremtő, az is nagyon fontos.
Na, mégis visszatértünk a kérdéshez, amiben bele belekontárkodtam elnézést.
Nem, hát ez egy fontos leágazás volt, mert hogy valóban megérkeztünk a mesterséghez, hogy viszont ahhoz, hogy művészetté váljon valami, és könnyeket vagy mosolyokat csaljon a másik arcába, illetve akár késztesse a saját történetének az elmesélésére, ahhoz viszont egy szakember kell. És feltételezem, hogy a mesemondók is valamiféle szakértői csoportba rendeződnek, vagy pedig ahhoz a szakmához is, ahhoz a hivatáshoz is kellenek bizonyos adottságok, meg vannak keretei ennek a működésnek. Ki Magyarországon ma a mesemondó?
Nagyon sokféle irányzat van a mai magyar mesemondással foglalkozó emberek területén. Tehát egyrészt az európai felosztás is ugyanez, hogy szeretik úgy mondani, hogy van az alkalmazott mesemondás és az artistik, tehát a művészi mesemondás. És itthon is ez így, ha nem is így hívjuk, kialakult, hogy az alkalmazott mesemondók például a meseterapeuták, akik használják ugye saját praxisukban a mesét. De ugyanígy a mesepedagógus is szerintem ide sorolható, ugye ez két különböző irányzat, fantasztikus irányzatok, más és más lehet belőlük megtanulni, más is a céljuk, tehát a pedagógia, vagy éppen a más embereken való segítés egy történet által. Mellett, nem is úgy mondom, hogy ezzel szemben, hanem úgy mondom, hogy minden mellett a hagyományos stílusú élőszavas mesemondó, előadó művész, aki úgy gondolkodik erről szerintem. Egyébként van olyan, hogy valaki mesepedagógus is meg, tehát hogy több csoportban is benne van, szóval nem akarom megmondani, hogy ki hogy gondolkodik erről, de én úgy gondolkodok erről, és szerintem többen is, hogy elmondunk egy történetet csak azért, hogy elmondjuk, igyekszünk a legjobb tudásunkkal azt megtenni, azért, hogy átadjuk ezt, mint művészetet, és ha azzal jön valami érzelem, vagy segít ez valakin, vagy között, tehát az mind ilyen járulékos elem, ezáltal megtörténik, úgyhogy ma nagyon sokan mondanak mesét. Szerintem mesemondó az, aki képes egy népmesét elmondani fejből, szóban. És lehet, hogy használ eszközöket, de képes eszköz nélkül is rá. Ez az egyik nagyon fontos különbség, az eszköztelenség. Például a Meseszó Egyesületben mi az alapszabályunkban is belefoglaltuk, hogy az eszköztelen hagyományos mesemondás az, ami nálunk a fő profil. Nálunk is van olyan egyébként, aki lehet, hogyha megtart éppen egy kerekítő foglalkozást, vagy
akkor bábbal, mozgással, dalokkal kiegészíti.
De ez nem nagyon jellemző. Tehát az az alap, a hagyományos mesemondás
hogy
az
önmagában
alap.
Így a van. Mese, a történet, így az van. Emberen átfolyva képes
ez az alap.
Eszközök nélkül is hatást elérni.
Szerintem ezt kéne megtanulni először mindenkinek, és utána dolgozni azon, hogy mit lehet ebből még kihozni, én így gondolom.
Innen fogjuk folytatni hamarosan. Krici Szabad Boglárka a vendégünk, és szóba kerül majd egy kötet is, valamint egy találkozó, egy népmesemondó találkozó, erről is szó esik, megpróbálunk azért mai és kapcsolódó témákat felhozni, ahogy egyébként tettük eddig, és érdekes, hogy mennyi mindenhol megtalálható a mese. Mesélünk tovább itt a Kulturaliban, a Rádiókafén. Maradjanak velünk!